Egy gyönyörű, vaskos és igen tartalmas kötet áll előttem, Szekernyés János Temesváb kövei sorozatának, Részkarcok a gyávárosból első kötete, amelyet a művelődés adott ki. Hát csak ez az egy kötet is megérdemelne egy hosszabb műsort, de már ez az egy kötet is folytatása egy sorozatnak, és előzménye egy következő kötetnek, amely szintén a Temesvár kövei sorozatot képezi majd Szekernyés János tollából. No, de hát mivel, hogy ezt a kötetet mutatták itt be Kolozsvárban, és most ez a legidőszerűbb, erre élezném ki a mai kérdéseimet, de nem lehet kihagyni az előzményeket és a következményeket sem. És az sem, hogy Szekernyés János miért Temesvár köveiről ír, és miért nem Kolozsvár köveiről, bár tulajdonképpen kolozsvári, illetve Kolozsvár mellől származó, aki itt járt iskolában, most is egy érettségi találkozóra készül. Tehát ön azt is mondhatnánk, hogy két nagyvárosban, két jelentős erdélyi, illetve bánsági városban érzi otthon magát, nem?
Hát így van, és egykori osztálytársaim, akikkel 65. érettségi találkozóra gyűlünk össze, meg 59-ben érettségiztünk, szememre is hányják, hogy hát miért Temesvárról írok, és miért nem Kolozsvárról. Hát mondjuk a mentségem az, hogy Kolozsvárról, szerencsére, és ez egy dicséretes dolog, nagyon sok könyv jelent meg korábban is, és az utóbbi években is, tehát Kolozsvár, idézőjelben mondom, persze erre rágott csont. Nem, mint hogy nem lehetne természetesen az ember a saját élményeit, benyomásait, megállapításait nem foglalhatná egy kötetbe Kolozsvárról is, de Temesvár mondjuk ilyen szempontból egy kicsit elhanyagoltabb volt, és az sajnos ma is kevesen foglalkoznak temesvárológiával, hogy ezt az szót használjam.
Habár az utóbbi időszakban elég sokat beszéltünk Temesvárról, például az is, mert ugye kulturális fővárosként is beszéltünk róla.
Beszélni írásra azért még most a kulturális főváros egyesztendejében is viszonylag kevés született, és ebbe, hogy én Temesvárral elkezdtem komolyabban foglalkozni, az én mentorom, szellemi jótevőm Baloged Gára Ludas, a bűnös, hogy ezt is idézőjelben mondom, ugyanis nekem ő volt a professzorom az egyetemen, akkor vezette be a korábban nem létezett ez a tantárgy a tanrendbe, az újságírás elmélete és gyakorlata című szak előadás sorozatot, szakkurzust, és hát én azt, mivel 1961 óta az akkor Igazságból már publikálni kezdtem, és viszonylag elég sűrű jelentkeztem írásaival, de természetesen, hogy erre a kurzusra is beiratkoztam, és hát Baloged Gár nagyon jól és, hogy mondjam, vonzóan próbálta ezt a mesterséget elsajátítani a fiatalokkal, a újságírásra menendőkkel, és mi aztán egyrészt abba, hogy mikor a kihelyezés sor került, tehát arról volt szó, hogy az egyetem elvégzése után én, mivel újságíróskodni már korábban elkezdtem, mindenképpen újságnál szerettem volna elhelyezkedni, itt az Igazságnál nem volt akkor hely, probléma volt, különböző, egyrészt, hogy alkalmazni tudjanak, hogy helyre lett volna szükség, másrészt lakásra, stb. Mellékes, és hát nagyon kedves volt az Igazságnak az akkori főszerkesztője, Kovács András, akivel aztán később kollégák is lettünk, nem az Igazságnál, hanem a Hétnél, de ő letelefonálta a vidéki újságszerkesztőségeket, hogy hol lenne egy szabad hely. Két lehetőség kínálkozott, Szatmárnémeti és Temesvár, és akkor Baloged Gár, a professzorom, aki történetesen Temesváron született, mondta, hogy Temesvárt válasszam, mert Szatmár egy sötét hely, épp azelőtt nem sokkal tiltották le egy előadását, úgyhogy nem engedték be, mert össze volt gyűlve a hallgatóság,
bár magyarság aránya szempontjából sokkal jobban állt Szatmár.
Én egyik várost se ismertem, de nem jártam se Szatmáron, se Temesváron. Na, én végül is a Temesvár mellett döntöttem, és a kihelyezés előtt, tehát mielőtt a bizottság elé bementem, hogy jó fél órával sikerült, akkor még interurbán nem volt olyan könnyű beszélni a temesvári szerkesztőséggel, és a főszerkesztő helyettest fogtam el a vezetőségből, és akkor ő mondta, hogy hát van hely, ne válasszak egy Bánát tartomány, akkor egy tartományi rendszer volt, Bánát tartományi települést tanári állásra, és akkor ők majd megpróbálnak kiszedni a tanügyből. Na, így kerültem én aztán Arad mellé nagyiratosra tanárnak, de közben persze akkor még az volt a gyakorlat, hogy az egyetemet végzettek, a végzés után 3 hónapot laktanyába kellett tölteniük már, mint a fiúknak, és én itt történetesen épp az aradi várba szolgáltam le ezt a 3 hónapot. Közben persze már az állásom megvolt, hát gyakorolni nem gyakorolhattam, úgyhogy csak amikor a lezerelés után a tanév végéig tanítottam én nagyiratosan, durván számolva fél évig, mert tényleg aztán a temesvári szerkesztőség, Szabadszónak hívták akkor a pártlapot, tartotta a szavát, és felvettek a szerkesztőségbe 1965 nyarán.
Azóta Temesvárinak vallja magát?
Hát akkortól még nem mindjárt, de fokozatosan, hogy temesváriasodtam, mert oda kerültem, albérletbe laktam, a gyárvárosba történetesen, 3 évig ott éltünk, és Balogh-Edgár, hozzátérek állandóan vissza, közben belefogott egy mai divatos szóval, élünk egy projektbe, elkezdte az anyagot gyűjteni a romániai magyar irodalmi lexikonhoz. És engem besorult a munkatársak közé, és hát elmondhatom a megjelent 5 kötetbe a Vánságra és Temesvárra vonatkozó szócikkek 90, vagy éppenséggel annál több százalékát én írtam. És gyűjtve az anyagot a lexikonhoz, nagyon sok régi lapnak a kollekcióját kellett átlapoznom. Hát ugye halálozási dátumokat keresve, más adatokat, mondjuk a jelentősebb szerzőkkel mondjuk nem volt ilyen gond, de a kisebb jelentőségű vagy kevésbé népszerű szerzők esetében elég komoly kutatómunkát kellett folytatni, egy-egy aprócska, ahogy veszük, adat előbányászásáért. És lapozgatva a régi kollekciókat, hát mert természetesen nem csak az adott írók, újságírók adatait lakadt meg az embernek a szeme nagy nehezen, ha rábukkant valahol, hanem keresve nagyon sok más dolgot is elolvasott, és akkor kiderült, a született temesváriak is nagyon sok mindenről nem tudnak. És akkor így kezdtem én ilyen helytörténeti írásokat is közölni a lexikon anyaggyűjtése mellett, és először, hogy így mondjam, sorozatba a színház műsorfüzeteibe indítottam egy sorozatot a régi vagy az egykori temesvári magyar színjátszásról, de ez aztán úgy gyűlt, és egyre több témára terjedt ki a tekintetem, és aztán megint egy ilyen lökést adott a helytörténeti felé tájékozódásomba, hogy a 60-as évek végén, amikor volt egy ilyen időleges liberalizálódás a román párt és állampolitikával, és megalakult Temesváron is egy önképzőköre az ott tanuló magyar nemzetiségű diákoknak, a látóhatár nagyon sok érdekes irodalmi, művelődéstörténeti előadásra került sor, megbeszélésekre, tanácskozásokra, és ott merült fel az, hogy jönnek ezek a nagyon nagy rész Székelyföldről, Szatmár környékéről, Bihar megyéből diákok eltöltenek 4 vagy 5 esztendőt Temesváron, és a városról nem tudnak gyakorlatilag semmit. Megtanulják a tananyagot, sokan közül kiválóan voltak olyanok, akik ott maradtak éppenséggel a Temesvári Műegyetemen tanársegédnek, vagy más beosztásban, de a városról nem tudnak semmi, és akkor felmerült ez, hogy kéne városnéző sétákat szervezni, és akkor erre már, mivel közöltem helytörténeti írásokat ott a helyi újságban, engem kértek fel, és akkor megrögzült ez a gyakorlat, hogy a látóhatár minden tanév végi találkozója, vagy rendezvénye egy városnéző sétával zárult, ami természetesen, hogy a vadászerdőbe, ez a Temesvárral összeépült 700 hektáros erdő egyébként, ott működött egy nagyon népszerű vendéglő, nyári kert, hát általában itt fejeződtek be ezek a séták, jó nótázásokra, stb. És ennek a diák köri városnéző sétáknak az emléke visszaköszönt aztán a rendszerváltozás után, ugyanis az egyik résztvevő, aktív tag, Baranyi László, a Temesvári Rádió akkor beindult, tehát az 89-ben indult be, mindjárt az események forrósága teljébe, a magyar nyelvű adás korábban nem volt, német és szerb nyelvű volt, tehát a román mellett, de magyar nem, akkor indult be, és ő vetette fel, hogy mi lenne, ha rádióba indítanánk egy állandó műsor,
műsort
a temesvári sétákról. Most így indult be a rádiónál heti rendszerre, minden héten egyszer jelentkeztem a sorozattal, és akkor elég sokan hallgatták, és pozitív visszajelzések jöttek, és akkor az újság, a helyi egykori pártlap, ami a Szabadszóból temesvári újszóvá alakult át, és utána hát ugye gazdasági okok miatt heti lappá változott, és heti újszó néven jelent meg. Annak a főszerkesztője, mivel az egész lap struktúráját átrendezték, a heti lap formátum és rovatbeosztás oda idomították, hogy hát a heti megjelenésnek megfeleljen. A főszerkesztő vetette fel, hogy hát mi lenne, hogy nem csak a rádióban hangzanának elek a írások, hanem meg is jelentetni nyomtatásban is. És őt megkérdezte, hogy hát hogy satszolom, hogy értékelem, hogy hát hány ilyen folytatásra lenne igény, vagy vállalkoznék. Én akkor azt mondtam, és azt mondtam már egy jó párszor különböző alkalmakkal és helyeken megismételtem, hogy azt mondtam a főszerkesztőnek, hogy csak addig ilyen az újság, ameddig én rovatot folytatni fogom. Most már a 760. folytatást túlléptük, és azóta jelenik meg az újságban. És akkor természetesen, hogy a újabb fázis, a következő szakasz az volt, hogy többen felvetették, hogy hát az újság megjelenik, minden második héten jelenik meg ez a rovat. Kezdettől fogva én nem vállaltam, hogy minden héten szolgáltatok anyagot, mert csak utána kell nézni adatoknak, bizonyos logikát kell követni, mert indulástól kezdve én nem csak csemegésztem és különlegességeket és nevezetes embereket vagy eseményeket idéztem meg, hanem én sorra vettem az utcákat, és a régi címjegyzéket, újságban megjelent beszámolók alapján házszám szerint sorra vettem és veszem az utcákat, és hogy akik laktak ott, ugye mesterséget gyakoroltak, stb. Tehát egy szociológiai képet is rajzolunk. Az egykori, körülbelül a 19. század vége, 20. század eleje állapotára összpontosítva, de természetesen kitérésekkel a múltba is, és eljutva a jelenig is. Többen felvetették, hogy megjelennek ezek a újságcikkek, hogy mondták a rádióban, hogy elhangzanak, de aztán ugye annyi, hogy meg kéne ezeket kötetve is jelentetni, és akkor így jelent meg jó 20 évvel ezelőtt az első kötet a Józsefvárosról, és miért kezdtem a Józsefvárosra, mert többen a temesváriak is felvetették, hogy azt mondták, hogy én biztos ott laktam, vagy milyen, nem tudom, milyen affinitások és lelki, és mit tudom én, milyen kötődések fűznek ehhez a városrészhez. Nem ezzel magyarázható, hanem a könyv címe, főcíme, és a sorozatnak a főcíme, hogy Temesvár kövei. Ugyanis a Józsefvárosban volt található hosszú éveken, évtizedeken át a legrégebbi ismert temesvári kő, ez Nepomuki Szent Jánosnak a szobra, amelyik a Józsefvárosi Római Katolikus Templom címtermébe, tehát udvarába, kertjében állott, és hát onnan ettől a szobortól és ettől a kőtől indultunk, és így aztán szélesedett a kör, és természetesen, hogy hát kövek, ezt sokan megírták egyébként, hogy azok beszélnek némaságuk dacára. Nem csak a faragott kövek, hát azok elsősorban, amikor bizonyos motivumokat, formákat, alakzatokat megjelentetnek, hanem az egyszerű kövek is a maguk erezetével, szabályos vagy szabálytalan alakzatukkal beszélnek, csak hát oda kell figyelni a szavukra. Én ezt próbáltam valamelyest, hogy a köveket vallassam, és amennyire lehet, ugye hát persze ez jelképesen és áttételesen igaz, meg is szólaltassam.
Hát itt van a tanúság jele ennek a vallatásnak, ez egy vallatási jegyzőkönyv akkor, ez a könyv sorozat, és hatalmas, és minden egyes pillanata érdekfeszítő, még akkor is, hogyha kívülállóként olvasok, és lehet, hogy olyan mikrotörténelet, ami azt mondhatnánk, hogy nem érdekel egy kolozsvárit, vagy nem érdekel egy olyat, akinek nincs köze hozzá, pedig dehogy. Én azon vettem észre magam, még nem olvastam el az egészet, hogy egyes emberek sorsán, vagy kis csoportok sorsán, vagy bizonyos történelmi, gazdasági, politikai események ábrázolása által egy teljes világot ír le, még akkor is, ha csak Temesvárnak egyes pontjait látjuk konkrétan. Ez cél volt?
Hát cél volt, és cél volt az is, hogy ugye pászmákat ír az ember, és minden történész, vagy helytörténész, vagy valami egy bizonyos szegmensét írja meg a város történetének, jelenének, múltjának, de itt elsősorban természetesen, hogy az egész városnak a fejlődését az ember nyomon követi, de elsősorban az ott élő, az ott élő magyarságét. Azt történik, hogy Temesvár a 18. századtól errefele a múltba kimondottan mondjuk magyar város volt, és annál a neve is bizonyítja, hogy a Temes folyó, vagy folyók meg kettő volt nevéből és a várszóból keletkezett. Hát tudni kell azt, hogy ugye Temesvár, ezt többször elmondtam és elmondom mindig, hogy a nagy paradoxonok városa, mert 1171-ben és 1212-ben említették először az oklevelek, beszélve arról, hogy aztán a 14. században, pontosan 1316-tól 1323-ig királyi székváros volt Magyarország, a történelmi Magyarország mai szóval, mai fogalommal élve fővárosa volt, ugyanis mikor Észak-Magyarországon kitört a Sák Máté vezette nemesi felkelés, király ellenes mozgalom, akkor Anzsó Károly, tehát Róbert Károly király egy biztonságos helyre húzódott udvarával Budáról és Visegrádról, és ez a biztonságos hely a mocsarak védte Temesvár volt, és nem beszél aztán, hogy folytatva ezt a történelmi sort, persze nagyon vázlatosan, elég korán jelentkezett aztán az oszmán fenyegetettség is, fenyegetés, és épp ezért aztán a magyar királyok a legkiválóbb hadvezéreket nevezték ki, Temesi Ispánná, Temesi Grófá és Temesvári várkapitányá. Hát ezek sorában ugye tartoztak Csibak Imre, elsősorban Hunyadi János, Kinizsi Pál és Losonc István zárva, ő volt az utolsó, aki arra kényszerült, hogy 1552 nyarán a várat feladja az ostromló törököknek. Ez az Losonc István egyébként annak a Losonci Annának volt az édesapja, aki ez Adi Endre a gyönyörű verseit írta. Tehát benne volt Temesvár a középkor történetében masszívan, a pápai tizedjegyzék szerint, tehát az 1300-as években készült pápai tizedjegyzék szerint 228 plébániát írtak össze ezen a vidéken, és tudjuk azt, hogy a Szent István rendelésében minden 10 településnek kellett egy templomot emelnie, egy plébániát alapítani és fenntartani, tehát el tudjuk gondolni, hogy akkor mennyi lakott volt ez a hely, és hogy kikkel volt lakott. És hát hova akarok ezzel kijutni? Tehát egy nagyon fontos katonai, közigazgatási, gazdasági központja volt az egész tájegységnek, amit ugye alsó részeknek neveztek, vagy Temesköznek, az a ma használatos helynév megnevezés, hogy bánság, ez egy osztrák honcutság, ugyanis a Duna mentén léteztek különböző bánságok, Szörényi bánság, Jajcsai bánság, Macsói bánság, de Temesi bánság mind ilyen nem létezett. Az osztrákok aggatták ezt a tájegységre, és mondom, ennek dacára Temesvárnak nincs egy középkori műemlékese, nincs egy kövese. Azt vesszük, mondjuk a Nepomuki Szent János szobrát megelőzően egy kő van beépítve a régi városháza falára, hát úgy látszik, hogy az osztrákok már a 18. században érzékenyek voltak a múlt iránt, mert a városháza falába beépítettek egy török feliratos könyvet, ami azt adja tudtuk, hogy épült a Reggia, azt hiszem 1300-valahányas évébe, tehát az 1600-as években épült a előtte ott működő fürdő, de más műemléke nincs. Tehát egy régi város műemlékek nélkül, tehát középkori műemlékek, vagy még korábbi műemlékek nélkül. Másrészt ugye azt mondják Temesváról, hogy az a Románia legurbánusabb, legolyan városias kinézésű város. Ez is a történelme magyarázható. Az, hogy mikor az osztrákoknak sok esztendő után sikerült ugye kiűznie a török 160-valahány év után sikerült kiűznie a törököket, az oszmánokat Temesváról, akkor sepertek a földszínéről mindent, a várat, várfalakat, a házakat, épületeket, mindent, és építettek egy új várat, egy úgynevezett Boban típusú 9 bástyás téglavárat, és egy új várost. És ezt a várost magát, tehát az, ami a várfalak védelem alatt keletkezett és felépült, azt hadmérnökök terveztek. Azért Temesváron, a óvárosban is, az utcák egyenesek, egymásra merőlegesek, a terek tágasak, tehát egy megtervezett város. És akkor a tervezésre jött egy második tervezés, már ugye jóval később, a 19. század legvégén és a 20. század elején, amikor hosszas kérelmezések után a császárunk és királyunk, első Ferenc József megegyezte, hogy feladják az erődítménynek a katonai jellegét és szerepét, és hozzákezdhettek a várfalak lebontásával, az árkok betöméséhez, ugyanis az történt, hogy a vár ugye megépült, tágasabb volt, mint a középkori, tehát több lakót és több épületet foglalt magába, de ugyanakkor csak egy kicsi, és ezért a külvárosok, a várfalak kívüli szuburbiák jó nagy távolságra keletkeztek, és mivel a katonai rendelkezések, törvények tiltották, hogy a hadi jelentőségű objektumok közelébe két ágyúlövésnyi távolságra építkezzenek. Ezt utána egy ágyúlövésnyire lecsökkentették, de fenntartották a 19-et, pontosan 1892-ig ezt a rendelkezést, és volt a vár, és nagyon messze kialakultak aztán a külvárosok. Elsőnek a Gyárváros, a Józsefváros, utána az Erzsébetváros, amit eredetileg hosszú időn át, lényegében 1000 évéig majoroknak hívtak, tehát ezek ilyen gazdálkodó területek is voltak, és másképp olyan távol estek egymástól, hogy Temesváron él egy anekdóta, többen meg is írták, már a 19. század végén, a 20. század elején is, hogy két úriember, azt hiszem épp a Józsefvárosban reggel kivonult az utcára seberni, és az egyik mondja a másiknak, hogy szomszéd hallotta, hogy meghalt Gambetta. Hát, tudjuk, hogy Gambetta ugye egy francia politikus volt, nemzetközi hírű politikus. Azt mondja, Gambetta, azt mondja, biztos Gyárvárosi volt, mert nem ismertem. Szóval annyira távol éltek egymástól. Na és akkor, mikor lebontották a várfalakat, és megengedték, hogy a város egész szervesüljön, tehát úgynevezett a várterület, ami a belváros nevet viseli most, és a külvárosok, akkor ugyancsak mérnökök tervezték meg a belvárost a külvárosokkal összekötő sugárutaknak, utcáknak, tereknek a rendszerét. Tehát ugyancsak mérnöki munka volt, ami mondom meglátszik a városnak a mai képen is, mert a két világháború között viszonylag keveset építkeztek, az első világháború előtt rengeteget, tehát akkor ezeket főleg a sugárutakat sikerült beépíteni bérházakkal, középületekkel, tehát a város elkezdett tényleg össze egyé épülni. Hát ott jött a világháború, és akkor elég sok szabad terület még úgy maradt, és ez aztán erőnyére vált a városnak, hogy a kommunizmus ideje, amikor elkezdtek a tömbházakat tömegesen építeni, Temesváron a kezdeti fázisban főleg, tehát a szocializmus kezdeti fázisában nem nagyon kellett bontani, mert volt szabad terület bőségesen, és azokat úgymond a foksziakat töltötték be.
Talán ennek köszönhető az is, hogy Temesvárt a parkok és a virágok városának is nevezik, tehát viszonylag sok a zöld terület.
Ennek is köszönhető természetesen, hogy maradt zöld terület. Volt benne egy tudatosság is, mert Temesvárban tényleg jeles kertészek éltek, hát elsősorban a Müller család, Müller Vilmos és Müller Árpád, apa és fia. Az ő sógoruk, a Niemes Ferenc, idősebb és ifjabb, és a Marsat család és az Agácsi, ez a nagyon sok kertész volt, és tényleg valóságos kultusza volt a virágoknak. Másrészt pedig volt egy ilyen elgondolás, amikor a város elkezdett egyszervesülni, hogy legyen egy a Vega csatorna, ami köztudott, hogy egy rendezett ásott csatorna a Duna mellett Románia egyedüli hajózható folyóvize, tehát hogy a Vega csatorna mellett kialakuljon egy park fűzé, tehát park a Gyárvárosból el lehet úgy jutni a Józsefvárosi nagyállomásra, hogy az ember parkból parkba halad. Hát nem annyira ugye a sétáló vagy az állomásra siető ember kedvéért kerülhetett ki, hanem ugyancsak katonai célokat szolgált, ugyanis ezeken a parkokon a akkor még létező lovas ezrednek a katonái tudtak lovagolni, főleg a tisztulak, de hát a lovakat sétáltatni kellett, tehát parkból parkba haladni lehetett, és másképp tényleg aztán volt egy ilyen tudatos zöldövezet teremtési hajlam is, hogy lehetőleg mindent a területet ilyen szempontból is, tehát zöldövezetként is hasznosítsanak.
Hát Temesvár egy olyan város, hogy nagyon sok arculatát lehet külön kiemelni, és úgy összerakni a teljes Temesvár képet, hogy különböző aspektusokat, néha talán egymással ellentmondó vonásokat is találunk ebben a városban, és a Szekenyi és János kötetéjére nagyon alkalmasak, amelyek tulajdonképpen önálló történetek, önálló portrék, önálló család bemutatások, történések, ipartörténet, stb. És minden egyes kötet, amint mondta, egy külön Temesvár, mert elmondta, hogy mennyivel különböző negyedekből, területekből állt össze végül is ez a város. Sokkal fokozottabb ez a megoszlás, mint például Kolozsváron, ahol szintén vannak azért negyedek, de nincs ilyen nagy elhatárolódás, mint Temesváron. Tehát a Temesvár kövei sorozata ezt majd lépésről lépésre megmutatja mindenkinek. Egyelőre megvan az első két nagy fejezet, ugye, a Józsefváros és a Gyárváros, amiről most beszélünk, de a Gyárvárosból az első kötet csak, és aztán majd következik a Belvároson, de most itt vagyunk ennél a kötetnél, talán egy kicsit részletesebben erről beszél nekünk.
Még a Gyárvárost megelőzte az Erzsébetváros, tehát a Józsefváros után következett az Erzsébetváros, amit említettem, hogy majoroknak neveztek, és különös módon inkább ilyen tisztviselők, értelmiségiek, kisiparosok lakták. Például nagyon kevés ipari létesítménye volt. Erről ne feledkezzünk meg, hogy Temesvár egy iparváros volt elsősorban, kevésbé kultúrváros.
De ez az iparosítás is elsősorban a 19. század második felétől úgymond robbant.
Robbant, tehát ez egyébként nem Temesvár különlegesség, hanem el kell mondanunk, és ez az igazság, hogy az osztrák-magyar monarchia bármilyen sok mindent rosszat összeírtak róla. Egyes dolgokat jogosan, másokat eltúlozva, vagy félreértelmezve. De ez a képződmény, ez az állam egy olyan gazdasági bumot produkált, ami ezen a tájegységen példátlan volt. Se korábban, se utána ekkora gazdasági felpesdülést nem ért ezt a tájegységet. Vonatkoztatva az egész monarchiára, és természetesen ebből Temesvár is bőségesen profitált. Egyrészt földrajzi helyzetének, gazdasági erejének köszönhetően, hát tudjuk azt, hogy a bánságot, mint olyat a monarchia, de egy kicsit Európa magtárának is nevezték. Azzal, hogy a 18. századtól kezdve, amikor a mocsarakat lecsapolták, a pangóvizeket felszámolták, és a Bega csatornát egységes mederbe terelték, és hajózhatóvá tették. Ez nagyon sokat lendített a tájegység és a város gazdasági fejlődésére is. Hát ugye a nyersanyagot, ha szükség volt, hajón viszonylag olcsón el tudták hozni Temesváron, és a késztermékeket ugyancsak ugye hajón viszonylag olcsón el tudták juttatni. Egyrészt a monarchia a területére, Pestre, Bécsbe, de ugyanakkor Münchenig, vagy akár Isztambulig, távolabbi vidékekre is. És Temesvár erre mentalitását tekintve is, hogy a 18. században ugye az elnéptelenedett tájegységre nagy részt ugye a német birodalom területére, és részben az osztrák birodalom, de elsősorban a német birodalom területére elég sok telepest hoztak, akik azt mondom, hogy génjeikbe is hordozták a gazdálkodásra való hajlamot. Nagyon ráharaptak a bánsági települések, a kisvárosok is, a falvak is, nem beszélve a nagyobb városokról, a például iparosításra. És hát ugye Temesvárnak az egyik negyede a Gyárváros nevet viseli, nem véletlenül, az egyik legrégebbi negyed 1744-től már város, külvárosként tartották számon, és nem véletlenül kapta ezt a Gyárváros nevet. Itt alakultak az első manufaktúrák, az első gyárak, tudjuk azt is, hogy az első éppenséggel egy helyen gyár volt, de ezt aztán követték sorra a legkülönbözőbb gyárak, és egymást érték. Úgyhogy már a város ugye a 19. század végére kiérdemelte azt, hogy a magyar Manchesternek nevezik. Nevezték Kisbécsnek is, mondjuk főleg a építkezések folytán, hogy a bérpalóták, a középületek ugye hajaztak valamelyest a bécsi kezdetben a barokra, ugye a 18. században, utána pedig inkább a szecesszióra, és ez adott egy a Bécshez hasonló külső képet, de ugyanakkor a magyar Manchester elnevezése se, hogy mondjam, nem alaptalan, mert nagyon sok gyár alakult a 19. század végén, a 20. század elején, és nem beszélve például, hogy az iparfejlődésnek az egyik vonzata, másrészt az egyik feltétele, másrészt pedig előnye is a vasút. A temesvári nagyállomásra, ez mondjuk a Józsefvárosi pályaudvar volt, 9 különböző irányba futottak ki a sinek, és ezzel bekapcsolódott a város, egyrészt a monarchia, vérkeringésében, másrészt pedig Európa vérkeringésében. Nem beszélve az, hogy odáig, hogy a nemzetközi tőke is ugye beszállt, hogy megépítsék a Bécs-Isztambul közötti fővonalat, ami kapcsolatot teremtett Európa közepe és kelet között. Így ennek köszönhető ez a pálya Temesváron haladt át. Itt közlekedett a többek között a híres, hírhet, sok regényben, filmben szereplő Orient Express is. Benne volt a vérkeringésben. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy említettem, hogy a Sejem gyár ugye alakult először a gyárvárosban, ugye erről van most szó elsősorban. Tudni kell azt, hogy az első között épült meg, hanem az első volt a sörgyár.
Ma is dicsekszenek ezzel. Ezzel reklámozzák a Mao gyártott sört elsősorban.
Így van, hát egy külön tészta, de az a helyzet, hogy mint említettem, ugye ez a tájegység egy elmocsarasodott vidék volt, már mint az egész Temesköz, és törökök tűzésen 1716-ban üszték ki a törökök, ez az osztrák hadak, Eugen von Savoya vezetésével egy osztrák-bajor hadsereget nem lehetett állomásozni, mert a török visszacsapás és állandóan tartottak és féltek, és voltak is erre kísérletek, tehát szükség volt sok katonára. Egy ilyen hadsereget, mondom, egy ilyen német kultúrán szocializálódott hadsereget, sör nélkül nem lehetett ott tartani egy mocsár közepén. Ezért 1718-ban, tehát mindjárt két évvel az oszmánok tűzése után megépítették a sörgyárat. És tényleg az a különlegesség, hogy a sörgyár azóta ugyanazon a helyen működik, és termeli a sört. Most már állítólag a temesvári sört nem Temesváron gyárták az úgynevezett Timisoaránát, hanem valahol Brassó környékén.
A Kolozsvár itt sem Kolozsvárban, ugye?
Így van, hogy most már a nemzetközi tőke az...
Sőt, a csík itt sem mindent csíkban.
Csíkban, így van. Hát a Temesvár esetében is vannak különböző pletykák, hogy meg állítólag valahol Brassó környékén termelik, vagy a Timisoaránál sört, de a sörgyár működik, a sör attól függetlenül, hogy hol gyártják, népszerű. Még most sem tudnék pontost választani, az, hogy most már a múltról beszélve, hogy a temesvári sör mitől lett jó sör, mert mégis egy Alföldön folyónak a vizéből gyerték az alapanyagot, vagyis éppenséggel furt kutakból, de mégis alföldi víz volt, és nem hegyvidéki, hogy mégis közkedveltsének örvendett, és örvend napjainkban.
Valószínűleg ez a német sváb gyökerek, ugye ők nagy szakértők a sörgyártásban.
Megtalálták a módját, hogy úgymond alföldi langyos vízből is hogyan lehet jó sört készíteni.
Tehát a sör is tulajdonképpen a városnak egyik névjegye, ha úgy tetszik, névjegykártya, de rengeteg egyéb is van, és hogyha mondjuk eltévedünk ezekben a kötetekben, jelesül csak ebben az egyben a Temesvár kövei részkarcok a gyárvárosból kötetben, amely tulajdonképpen ő maga is csak egy első kötet, egy második előzménye, akkor ezt a rengeteg arcot megtaláljuk ön számára. Melyek a legfontosabb, legérdekesebb, legvonzóbb, legszeretetre méltóbb arcai Temesvárnak, és vannak-e olyan arcai, amelyeket kevésbé szeret, és amelyeket bívál, de úgy elfogad, mint az összkép részét?
Hát nehéz erre válaszolni, mert tényleg nagy pozitívuma volt, és részben még talán ma is az, hogy Temesvár talán a városok jó jelentős hányadához viszonyítva mindig fogékonyabb volt a modernségre, a korszerűségre, és ez aztán meglátszott a város fejlődésén is, kinézésén is. Nagyon sok, nem csak a sört terén, hanem más területeken is nagyon sok elsőséggel dicsekedhet a város, hát ne beszéljünk másról, hogy Európa, az európai földrészen, a szigetekről nem beszélve, tehát a brit szigetekről, mert ott kicsit előbb jártak, mint a földrész egésze, de az európai földrészen a villamos áramot Temesváron használták először utcai közvilágításra. Ez egy nagy elhatározás volt, és egy kicsit a szükség is, egy kicsit az azt is vezette a akkori városatyákat, nevezetesen Török János polgármester, hogy egy osztrák világítógázt gyártó és hasznosító cég biztosította Temesváron az utcai közvilágítást gázlámpákkal, és állandóan a szó tényleges és átvitt értelmeivel is állandóan strófolta fel az árakat, és akkor a városatyák, mint említettek, a kiváló, nagyon sok pozitívumot dicsekedhet ez a Török János, azt mondta, hogy hát menjetek ti a, nem tudom, a fenébe, hozzuk mi a villamos áramot. És akkor az angol céggel megegyeztek, aki már a szigeten ugye kipróbálta ezt, És így aztán 1884. november 12-én Temesvár utcáin gyúltak először a villanyégők, az izolámpák és az ívlámpák. De hasonló volt a helyzet magával, például a villamossal is, a villamos közlekedéssel. A mai Románia területén először vezették be a lóvasutat 1868-ban, ugyancsak egy polgármesternek, Hüttel Károlynak köszönhetően, akinek a polgármestersége idején építették fel a Jó Hír névnek örvendő középiskolát, az állami főreáliskolát, és tették le az alapkövét a színház épületének. És ő volt az, aki a lóvasutat részvénytársasági alapon létrehozta, és áttértek a villamos közlekedésre. 1899-ben, és hát ma is ugye sokfele azzal dicsekednek, hogy hát az első villamosok Romániába, Temesváron közlekedtek, de eljuthatunk akár az első számítógépek megépítéséig a 70-es években, amikor azt hiszem, hogy két nagy termet foglalt el a MECSIP 1 és MECSIP 2 számítógép rendszer, nem mostani zseb számítógépekről szó, de ott kísérletezték ki, ott a szerelték össze, és állították úgymond üzembe az első számítógépeket is. És mondom, nagyon-nagyon sok mindent, nem beszélve a Gubánféle találmányokról, a Word, amit főleg a beindult román autógyártás hasznosította a székek borítására a gutiplasztot, és nagyon sok, főleg műszaki téren, nagyon sok mindent tettek. Amit mondjuk felróható valamelyes Temesvárnak, hogy míg a muzsikára, a zenére volt egy bizonyos érzékenység, és elég korán 1871-ben megalakult a zenekedvelők egyesülete, és sok jeles művész, többek között Bartók Bélát is meghívtak hangversenyezni Temesvárra, és hát világhírű művészeket, hangszereseket, énekeseket.
Ez lehető részben szintén a Bécs vonal, tehát a közép-európai osztrák-magyar monarchiás vonal, ahol a zeneművészet élvonalban volt.
És nem csak, hogy meghívtak művészeket, hanem művelték is a zenét. Nagyon sok műkedvelő énekkar működött Temesváron, és hát köztük például a Temesvári Magyar Dalárda, ami 1903-ban alakult, de 1928-ban az amszterdámi olimpiával párhuzamosan megrendezett kultúrprogram keretében rendeztek egy nemzetközi kórus versenyt is. Ez a Temesvári Magyar Dalárda, amit akkor korábban Gokler Antal, abban az időben már egy fiatalabb Szegő Ferenc dirigált, vezetett, elnyerte az első díjat. Kicsit szenzációnak is számított, hogy egy ilyen úgymond ismeretlen városból érkezett kórus, ugye nemzetközi versenyen diadalmaskodjon. De azért mondom, a zenei élet az azért aktív volt. Kodály is megjárt a Temesvárt 1934-ben, amikor bemutatták a Salmus Hungaricust.
34-ben azért érdekes az időpont.
És Kodály is a koncerten, az előadáson leutazott, és megismételték a koncertet a Radon is, és hát mondom, volt egy a Helenben a képzőművészeti élet például hosszú ideig csak pangolt, hát jöttek az ország különböző részeiről olyan vándok festők, vagy meghívott festők bizonyos feladatokra, de az első akadémiát végzett úgymond hivatásos festőművész csak 1902-ben települt meg Temesváron, bizonyos Ferenci József, egy nagyon jó festő volt különben, és a temesvári piarista templom mennyezet freskóit ő festette református létére, de nagyon sok portrét hivatásos vagy hivatalos festője volt a vármegye házának és a városnak, úgyhogy valamennyi főispán polgármesternek a portréját ő festette, meg nem beszélve az intézmény és különböző egyesületek, szervezetek elnökeinek a portréjeik, de ugyanakkor tájképeket, népéletből vett kompozíciókat is készített, nagyon a szívecsücske volt, és nem tudom, Vásárhelyen született egyébként, Marosvásárhelyen, a Matyó föld ugye megragadta a fantáziát és a szívét, úgyhogy nagyon sok Matyó témájú festmény készített, kompozíciókat, faluképeket, népviseletbe öltözött leányokat, és hogy mondjam, el kellett tennie az első világháborúnak, és második, szóval az első világháború követő 20-as években képzőzött élet valamelyes megerősödni, szerveződni, és jelentkezni kezdtek fiatal tehetségek, úgy, amikor a Baramás Miklós C. Kolozsváron megalakult és bemutatkozó kiállítást rendezett 1930-ban itt Kolozsváron. A Temesvárt képviselő három művész, a Varga Albert, akit mindenki Varga Berciként emleget, 40 éves korában sajnos fiatalon meghalt, de nagyon nagy tehetség volt. Hát ő a festészetet képviselte, és nagyon nagy sikert aratott. Hasonlóan Pozdipnik Gyula, aki grafikus volt, Pozsonyból került Temesvárra, és Galász Nándor, akit merem állítani, hogy a két világháború között időszak legkiválóbb romániai magyar szobrászművésze volt. Ők hárman képviselték Temesvárt, és nagyon visszhangos sikert arattak, úgyhogy Kós Károlytól akkorikor legkiválóbb kritikusait méltatólag írtak róluk. És a Rőlosztán ugye a következő, és egy nagy lökést jelentett legalábbis rövidőre a város képzőszeti életén, hogy Kolozsvár városa már nem vállalta az itt megalakult képzőszeti főiskola fenntartását, támogatását, és Temesvár átvállalta, és 1933-tól egészen a tanügyi reformig, tehát 48-ig a Bukarest után, tehát az egyedüli vidéki képzőszeti akadémia az Temesváron működött, és ez azt jelenti, hogy egyrészt tanárok jöttek, élvonalbeli művészek jöttek tanárnak Temesvárra, közé tartott, amit tudom én, Romul Ládján, Aurel Csupé, Katul Bogdán, és folytatnak a sort, de ugyanakkor sok növendék is ott szerzett diplomát, a Váltaszán élvonali művészi, hát más ne említsük, akinek ugye épp ma lesz a kiállítás megnyitóját, Kós András is ott a Temesvári Főiskolán diplomázott, ott szerzett szobrászdiplomát, Kosa Huba Ferenc, Ferenci Júlia, Hajós Imre, tehát hosszan folytatottak a sort, akik mind Temesváron diplomáztak.
Meg itt ott tartunk, hogy tulajdonképpen egy hatalmas eposzról van szó, egy Temesvár eposzról, ezek a kötetek, amelyeket ön itt most az asztalra letett, és még le fog tenni, reméljük, mert folytatás következik. A Temesvár kövei, én azt mondom, hogy egy hatalmas helytörténeti eposz sorozat, amely páratlan valószínűleg a Temesvárról írott könyvek sorában. Tehát a Temesvár kövei tartosságát ezek a kötetek is megtámogatják, és remélhetőleg kitolják, és tudatosítják. Nem sikerült minden területről beszélgetnünk. De általános képben Temesvár arcát sikerült felvázolnia. Most azt kérdem, hogy mi a folytatás, mert itt a beszélgetésünk előtt elmondta, hogy még komoly tervei vannak, a Vészkarcok a gyárvárosból is, még egy második kötetre vár, és még a belvárost meg kell írni, vagy legalábbis össze kell állítani. Gondolom, hogy sok minden megvan írva.
Sok minden megvan. Tehát ez a valóság, hogy most ez következik, hogy a gyárvárosnak a második kötete kikerüljön a nyomdából, és hogy utána pedig ugye sor kerül a belvárosra, ami a város.
Számomra érdekes, hogy a belváros marad a végére, mert nekem az a megszokott, hogy a központból indulunk és megyünk a szélek felé. Ön fordított utat jár be, ami lehet, hogy érdekesebb a maga módján, mert a kép mondjuk úgy, hogy jobban ábrázolja az egészet, hogyha a szélekről megyünk, úgymond a szív felé, egy testben.
Így van, mert tényleg a belváros, hogy hát ott voltak a közintézmények, a kulturális intézmények, ott működnek minden, tehát mondjam, ott fog csattani az ostor, ott lesz a lényeg, de ebben volt egy kis szándékosság is, amit említettem, hogy egy külvárosban volt a legrégebbi kő, és hát honnan indultuk, és akkor illet, hogy a külvárosokat járjuk körbe. Másrészt pedig ugye a legyes intézményekről még születtek ilyen-olyan, magyarul kevésbé, de mondjuk románul, németül, igen, monográfiák, valami, tehát azok inkább ismertek, hogy nem beszél, hogy a színházban, arról nem beszéltünk külön, de arról is, hogy az évfordulók alkalmából kiadtak különböző emlékkönyveket, ezt-azt, tehát itt most tényleg a belváros esetében is az következik, mint ezeknél a könyveknél is, mert ezek nem egy megszokott monográfiák, nem egy rendszeresített, vagy nem a hagyományos módon rendszeresített várostörténetek, hanem...
Szerintem képek sorozata. A maguk módján képsorozatok, személyiségek, jelenségek, épületek, történések képei, amelyek összképet adnak a végén Temesvárról.
Keverednek maguk a megközelítési módok is. is, mert van, ahol tényleg leírás van, vagy éppenséggel monográfikus hozzáállás van, ahol a napjainkban, vagy a közelmúltban már divatossá vált orálhisztórinak a módszerével élünk, tehát hogy az elmesélt történelem is benne van. Benne vannak, ahol csak lehetett, én nem próbáltam túlzásba vinni, de mégis a személyes reflexiók is, a személyes megélések is. Hát ez egy ilyen feltételezem én, hogy egy ízletes vegyes saláta lényeg.
És ez a vegyes saláta, tehát akkor ma vagyunk annyiban, hogy továbbra is készül Szekernyés János írói műhelyében. Türelmetlenül várjuk, és remélhetőleg a kolozsváriak is, és más területek, erdélyi területek, és általában a magyar nyelvterület olvasói is megismerkedhetnek vele. Merjünk tippelni, hogy vajon mikor vehetjük kézbe az újabb Temesváb kövei sorozat vaskos kötetét Szekernyés Jánostól?
A Járváros második kötete több mint biztos a 100%, hogy még ebben az évben kikerül a nyomdából. A kiadó ragaszkodik, hogy jövőre jelentessük meg a Belvárost, és hát Temesváron is felmerült ez az igény, de hát a kiadó, a művelődés kiadó vezetője Szabó Zsolt is ragaszkodik hozzá, hogy egy új, bővített, átnézett kiadásba jelentessük meg a Józsefvárost még egyszer, tekintve, hogy eltelt 20 év, amióta megjelent, és természetesen, hogy azóta nagyon sok új adat került elő, ami akkor, vagy mivel még nem ismerte az ember a bizonyos forrásokat, vagy más szempontot követett, mind ezek esetében, hogy hát úgymond egységesítsük is a sorozatot, hogy új kiadásba jelenje meg a Józsefváros is. Úgyhogy akkor, ha arra is sor kerül, akkor az természetesen csak a Belváros után, tehát az már fennvaló engedi természetesen, az már csak valamikor, azt hiszem, 27-be kerülhet majd sorra.
Hát kitartást, jó munkát és jó hátteret kívánok az ön tevékenységéhez, hiszen tudjuk, hogy manapság könyveket írni, kiadni valóságos szellemi hőstett. Köszönöm szépen Szekernyés Jánosnak, Temesvár helytörténészének, akire mi kolozsváriak is büszkék lehetünk, hiszen Kolozsvárból származott Temesvárra.
Igen, hát örvendek, és ezt mondjuk elfelejtettem. De tudni kell azt, hogy pár napja Temesvár díszpolgárává nyilvánítottak.
Gratulálunk!
Temesvár is úgymond elismeri azt a fáradozást, amit a város érdekében tettem és teszek.
Köszönjük szépen akkor további eredményes munkálkodást és tetteket Temesvár, és nem csak Temesvár érdekében. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.